Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Istenfélők. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el a 118-as zsoltárunkat, annak első versét. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 866-os számú énekünket énekeljük. Most pedig hallgassuk meg Istenünk igéjét.
János evangélium a 13. rész, 1-től a 20. versig. Jézus megmossa a tanítványai lábát. A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához. Szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög már Iskáriót és Júdásnak, Simon fiának szívébe súgta, hogy árulja el őt, Jézus, tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és kendőt vett, és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt, te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt. Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik. Tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról szólok, hisz tudom, kiket választottam, hanem hogy beteljesedjék az írás, aki a kenyeremet teszi, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor meg lesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Jöjjetek testvéreim fennállva, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked az elmúlt hetet, ami mögöttünk van. Köszönjük ezt a gyönyörű tavaszi időt. Kivirul a lelkünk is, talán kicsit jobban. Köszönjük, hogy elhoztál ma minket ide, hogy megállsunk újra előtted is. Kicsit magunkba nézhessünk. Hálát adunk igédért, ezért a mai szakaszért, azért, hogy példát adsz nekünk, Mert te látod, hogy olyan sokszor nem értjük azt, hogy mit miért teszel, és hogy azt nekünk miért kell megtennünk. Te látod, hogy sokszor olyan összevisszaság van a mi szívünkben. Bocsáss meg ezt. Bocsáss meg, hogyha mi magunk vagyunk az akadály annak, hogy eléd jöhessünk. Így kérjük a szent lelkedet erre a mai vasárnapra is, hogy jöjj közel hozzánk, költözz be a szívünkbe is, és add, hogy tudjunk most rád figyelni, tudjunk az úrvacsora alkalmával is elmélyedni a te igédben, a te akaratodban, a te példádban. Légy velünk. Amen.
Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. Testvérek, hallgassátok meg a bűnbocsánat meghirdetésének az igéjét. János első leveléből, annak második fejezetéből, a fejezet elejéről olvasom az igét. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, és énekeljük el a 377-es dicséretünknek a második versét. A 377-es dicséretünk második versét. Testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amelyet János evangéliumának 13. fejezetéből olvasok, a 8. versből. Péter így szólt hozzá, tudnélik Jézushoz, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Foglaljunk helyet. Testvérek, ez a mostani vasárnap, diakónia vasárnap. Ez azt jelenti, hogy azokra a dolgokra gondolunk, és azokra a dolgokra emlékeztet Isten, amelyet egymásért, és a, nem csak a gyülekezeti tagokért, hanem kívülállókért is szeretetből, szolgálatként végzünk. Az az ige, amit most felolvastam, ennek a hátterére mutat rá. Arra, hogy miféle hajtó ereje van keresztény ember diakóniai szolgálatának. Egy kicsit persze nehéz is szólnom ebben a gyülekezetben erről, mert tudom, hogy nem olyan régen egy egész év volt arra, hogy a testvérek a diakónia szolgálatával foglalkozzanak vasárnapról vasárnapra. De jó, hogy Isten újra és újra elénk hozza ezt a kérdést. Vajon mi a mi szolgálatunknak a motorja? Felolvastunk egy történetet, és abból felolvastam egyetlen verset. Ez egy elég kemény vers, főleg, hogyha csak ezt a néhány szót halljuk, hogy semmi között sincs hozzám. Jézus ezt mondta a tanítványok közül annak, aki a leghamarabb megszólal, Péternek. Persze nem azt mondta, hogy közöttünk vége mindenféle kapcsolatnak, hanem azt mondta, hogy szükséges, hogy megmossam a lábadat. Különben nincs semmi közünk egymáshoz, ha ezt nem engeded meg. Szeretném, hogyha néhány kérdésre odafigyelnénk, ahogy ezt a történetet újra gondoljuk, ahogy ezt a történetet a szívünkben feldolgozzuk. Az első kérdés, amit Jézus föltett, amikor megmosta a tanítványai lábát, az az, Értitek, hogy mit tettem veletek? Tényleg, jól értjük a lábmosást? Mi történt ott tulajdonképpen? Testvérek, Jézus is, és az apostolok is, ahogy egyébként mindenki más is, nyitott lábbelikben közlekedtek. És az utak, tudjuk, hogy nem voltak pormentesek. Éppen ezért az útnak a pora hamar bekoszolta az embernek a lábát. És hogyha valaki vendégségbe ment, akkor hát kényelmetlenül érezte magát a háznál, amíg le nem moshatta a lábáról a port. Persze ez a lábmosás, ez nem volt egy kiagyhatatlan dolog a vendégségnél. Időnként úgy beszélünk erről, mint ami teljesen természetes volt, mint ami minden egyes vendéglátásnak kötelező része volt, és a tanítványok, amikor ezt elhagyják ezen a ponton, akkor úgy tűnik, mintha már nagyképűen elutasítanák ezt a szolgálatot. Én azért valószínűbbnek tartom azt, hogy egyszerűen annyira lefoglalta őket a Páska előkészülete, hát a legnagyobb ünnep volt. Annyira lefoglalta őket a jeruzsálemi kritikus fogadtatás, ahogy Jézust és hát a tanítványait is fogadták ott. Annyira lefoglalta őket Jézusnak az a néhány vészjósló mondata, ami az ő sorsáról szólt, hogy gyakorlatilag elfeledkeztek a lábmosásról. Nagy dolgok történnek most itt. Miért foglalkoznánk ezzel? Vagy emlékezzünk a leprás Simon történetére, a farizeusra, aki egyszer vendégségbe hívta Jézust, és ott az ő asztalánál történt meg az, hogy egy asszony odalépett Jézushoz. Hogy könnyekkel öntözte az ő lábát, a hajával törölgette, és nárduskenettel is megkente. Jézus pedig hagyta ezt. És a vendéglátónak a szeme elkerekedett, és azon gondolkodott magában, hogy miért engedi ezt Jézus, miért engedi ennek az asszonynak. Pedig a nagy kérdés nem az volt, hogy Jézus miért engedi meg, hanem az volt, hogy ez az asszony miért teszi meg. És Simon, a farizeus, miért nem? Mert az asszony, az az asszony bizony hálás volt Jézusnak, és szerette őt. És ott, az asztal mellett ülve, erről az asszonyról beszélgetve mondta azt Jézus, hogy hát a megérkezésekor bizony jól esett volna neki, hogyha valaki megmossa a lábát, lemossa az útporát. Elviselte volna, hogyha Simon baráti csókkal üdvözli őt. Sőt, még olajjal is megkenhette volna. Jézus ezeket úgy említi, mint a baráti vendégfogadásnak a jeleit. A szeretetből fakadó gondoskodásnak a jeleit. Simon nem mosta, de még csak nem is moshatta meg Jézus lábát. És a beszélgetés végére kiderül, hogy miért, mert nem szerette ehhez eléggé Jézust. Testvérek, most magunk előtt látjuk a tanítványokat, ahogy letelepednek az úrvacsora, akkor Páska vacsora asztalához. Elkezdenek enni, és látjuk azt, ahogy a vacsora egy pontján Jézus feláll. Kendővel körülköti magát, vizet önt egy mosdótálba, és elkezdi mosni a tanítványoknak a lábát. És vérek, amit Jézus itt tesz, az nem egy elmaradt rituálénak a pótlása. Ugye a tanítványok elfeledkeztek róla, vagy tudatosan mellőzték ezt, de Jézus figyelme mindenre kiterjed, nem. Nem erről van szó. Jézus ezzel egyszerűen a szeretetét fejezte ki a tanítványai iránt. És mi megérthetjük ebből, hogy nincs az a kellemetlen helyzet, nincs az a kínos szituáció, amelyben Jézus eltaszítaná magától a tanítványait. Ahogy a későbbiekben is látjuk majd, nincs az a bűn, és nincs az az árulás, amelyből ne lehetne visszafordulni, és amelyből Jézus ne mosna ki bennünket. Értitek, hogy mit tettem veletek? Jézus a lábmosással fejezte ki tanítványai iránti szeretetét. De aztán tovább lép Jézus, és azt is mondja, hogy példát adtam nektek. A lábmosásnak a története, hogyha komolyan vesszük, Jánosnak, ugye ő az, aki ezt a történetet elmeséli, a bevezető szavait, mert akkor még nem Jézus szólal meg. Szóval, hogyha komolyan vesszük ezeket a szavakat, akkor ezek a szavak könnyen meg is ijeszthetnek bennünket, hogy valami emberfeletti dologgal, emberfeletti példával állunk szembe. Azt olvassuk, hogy Jézus úgy áll fel az asztaltól, és úgy kötötte maga köré azt a kendőt, hogy pontosan tudta, hogy eljött az óra, amikor meg kell halnia, és hogy át kell mennie ebből a világból az atyához. És nem valamiféle szerepzavarba került, hanem pontosan tudta azt, hogy az atyától jött, és az atyához megy, hozzátér vissza. És még ezt a csodálatos kijelentést is olvassuk, hogy tisztában volt azzal is, hogy az atya mindent a kezébe helyezett. Mindent a kezébe helyezett. És mit tesz Jézus azzal a hatalommal, ami a kezében van? Rendet tesz? Kioktat? Megbüntet? Esetleg megaláz? Mit tesz azzal a hatalommal, amit az atya a kezébe adott? Kendőt köt maga köré. Hogy ne legyen vizes a ruhája, amikor megmossa a tanítványainak a lábát, és hogy aztán legyen mivel megtörölni azokat a lábakat. Szóval kendőt köt maga köré. Testvérek, mi ebben a lábmosásban kívülről nagy feszültséget érzünk. Ugye annak a tudatában, hogy az atya mindent Jézus kezébe tett. Biztos, hogy ez a helyes lépés. És amikor ezen a történeten gondolkodunk, akkor eljutunk arra, hogy hát ez biztos Jézusról szól. Ez az ő isteni személyéről szól, és nem rólunk. A tanítványok lábához odahajló Jézus Istent ábrázolja, és nem engem. Hogyan tudnám én ezt megtenni? Pedig Jézus, hát talán egy perccel később azt mondja, példát adtam nektek. Ahogyan én megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Azt kell csinálnunk, amit Jézus tesz. Testvérek, ez egy nagy kihívás, de nagy bátorítás is számunkra. Lehetséges Jézus példáját követni. Lehetséges Jézus példáját átvenni. Nézzük meg azt, hogy mit tanulhatunk Jézustól. Hát egyrészt azt látjuk, hogy ott az asztalnál Jézus nem hárít és nem tükröz. Nem mondja azt, ami egyébként kézenfekvő lenne, hogy senki sem áll föl. Nem áll föl senki, hogy megmossa a többiek lábát, akkor én sem állok föl. Ott látta maga körül azt a tucatnyi embert, akik ilyen vagy olyan okból, de nem keltek föl az asztaltól, és nem mosták meg a többiek lábát. Jézus az ő viselkedésükkel, az egész csoportnak a hangtalan nyomásával szembe ment. Felállt, kezdeményezett, lábakat mosott. Igen, még ezt a modern kifejezést is használhatjuk, kifejezte önmagát. Testvérem, Jézus neked is mondja, mostani tanítványának is mondja ezt, hogy példát adtam nektek. Kezdeményez, ahogyan Jézus tette azt. És fejezd ki azt, hogy milyen ő, hogy milyennek látod őt, milyennek ismerted meg őt. Aztán jó megtanulni Jézustól azt is, hogy ő nem akart itt megleckéztetni senkit. Mondhatta volna azt tanító nénisen, hogy hát nem felejtettünk el valamit? Vagy biztos, hogy minden kész van ahhoz, hogy leüljünk a vacsorához? Vagy pedig harsoghatta volna katonásan azt, hogy addig nem kezdjük el a vacsorát, amíg valaki meg nem mossa mindenkinek a lábát. Jézus nem akart itt megleckéztetni senkit. És az abból is látszik, hogy nyugodtan elkezdi a többiekkel együtt a vacsorát. És csak az étkezés egy bizonyos pontján. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor, csak azt olvassuk, hogy vacsora közben történt ez. Szóval egyszer csak feláll, és elkezdi mosni a tanítványoknak a lábát. Nem kioktat, nem szégyenít meg, nem szorít sarokba, és nem ad ultimátumot, hanem példát ad. És ez természetes, hiszen szereti a tanítványait. Hogyan is érinthetné meg másképpen a piszkos lábaikat? Testvérem, megszólít téged ez a történet, kövesd Jézus példáját. Szokj le arról, hogy kioktatsz másokat, hogy megleckéztetsz másokat. Ha valamivel elégedetlen vagy, mutasd példát. Mutasd meg, hogy te hogyan tanultad ezt Jézustól. Testvérek, a példa átvétele persze nem egyszerű dolog. A lélektan azt mondja, hogy tudatalatt is követünk bizonyos példákat, átveszünk bizonyos mozdulatokat, gesztusokat, gondolatokat, értékeket, leginkább a szüleinktől. Úgyhogy közben persze az egészről fogalmunk sincsen. Egyszer csak valaki fölhívja rá a figyelmünket, és nem is nagyon tudjuk elfogadni. Vagy emlékszem arra, hogy néhány évvel ezelőtt egy nagyobb kirándulással mentünk a családunkkal, és valamelyik fiam elkapott fényképezőgéppel egy pillanatot, amikor a feleségemmel és a sógorommal beszélgettem, mind a hárman hevesen magyaráztunk, és ezt a pillanatot kapta el, ahogy mind a hárman beszélünk és gesztikulálunk. És ezen a fényképen láttam először, szembesültem először azzal, hogy mintha az apám lenne ott. És ez megdöbbentett. Szóval tudat alatt, meg genetikusan, mindenféleképpen átszivárognak a példák az életünkbe. De testvérek, a példákat tudatosan átvenni sokkal nehezebb. A szüleink életének, viselkedésének éppen elég árnyoldalát látjuk ahhoz, hogy, hogy ne akarjuk átvenni a példájukat, és nyugodjunk meg, ezzel így vannak a mi gyerekeink is. A történelmi hősöknek, a nagy irodalmi alakoknak, meg a jelentős közéleti személyiségeknek pedig általában csak elnagyolva ismerjük az életét. Az életüknek csak valamiféle kivonatát, esszenciáját ismerjük, a tanulságot, és nem ismerjük a konkrét lépéseket, amiket követni lehetne, és amik elvezetnének bennünket egy hasonló élethez. Jézus esetében azonban ez másképp van. Nem véletlen, hogy Jézus földi életének a legjelentősebb szakasza az utolsó 3 év. 4 leírásban, 4 forrásból is rendelkezésünkre áll. És a naponkénti bibliaolvasás pedig abban segít, hogy Jézus példája újra és újra megjelenjen előttünk, és elevenen éljen bennünk. Adandó alkalommal, mondjuk egy konfliktus helyzetben, vagy próbatételek idején egyszerűen bevillan az ő példája. De vajon fogjuk-e követni őt? Nem tudom, ma még hallható-e az, de a gyerekkoromban sokszor hallottam, gyerekek kiabálták egymásnak, utánozás, majomszokás. Utánozás, majomszokás. Olyan furcsa ezt hallani, hiszen a gyerekek azok, akik tényleg gátlástalanul utánozzák egymást. Mondjuk az iskolai feladatok megoldásától kezdve, a nagyfiús és nagylányos dolgokig, szinte mindenben. És persze közben azt mondogatja majdnem minden gyerek, legalábbis magában, hogy az utánozás az majomszokás. És amikor kamaszodnak, ahogy elindulnak a felnőtté válásnak a rögös útján, szavakban egyre kevésbé hajlandóak bármiféle példát is elfogadni, de gyakorlatilag szinte bármiféle példát átvesznek. Átvesznek divatot, másoktól ellesett külön szokásokat, rossz megoldásokat, rossz viselkedésformákat, időnként persze jókat is. És hát általában a társaik példáját követve mennek mindenféle tiltott területre is. És mielőtt azt hinnénk, hogy ez a majom szokás eltűnik, akkor, amikor az ember felnőtté válik, ki kell, hogy mondjuk, hogy ez nem igaz. Mert a majom szokás az megmarad. Testvérek, a probléma nem is a példák követésével van, nem ezekről kellene leszoknunk, hanem meg kellene találnunk azt, hogy kitől vehetünk át jó példákat. Szívünk teljes bizalmával érdemes Jézus Krisztushoz fordulni, hogy ő mutassa meg a saját életéből azt, amit átvenni érdemes. Teljes és nyitott szívvel kellene ezt megtennünk, hogy legyen bátorságunk átvenni és megvalósítani azt, amit ő mutat. Testvérek, nem kell félnünk attól, hogy az életünk egy másolat lesz. Hát amikor Jézus példáját vesszük át, akkor nem azt csináljuk, mint a fáradt és lusta kisiskolás, aki odahajol a pattársának a füzete fölé, és kimásolja belőle a megoldást, gondolkodás nélkül. Nem. Jézus példájának az átvétele sokkal több munkát igényel. Egyrészt döntenünk kell arról, hogy Jézusnak sokszor nem könnyű példáját egyszerűen át akarjuk venni. Másrészt meg kell tanulnunk a módját, hogy amit Jézus közel 2000 évvel ezelőtt megtett, azt mi hogy tudjuk megtenni ma, a 21. században. Amikor átveszünk egy példát Jézustól, az nem annyira a másoláshoz hasonlít, inkább a fordításhoz. Mintha egy másik nyelvre kellene lefordítani Jézus szavait, egy másik élethelyzetre kéne lefordítani Jézus tetteit. Ne féljünk, minden egyes megoldás egyedi lesz. Ennek a záloga pedig, testvérem, nem te vagy, nem a te egyéniséged, hanem a Szentlélek Isten, aki a példa átvételét, ezt a fordító munkát úgy végzi el benned, hogy közben egyrészt igazodik a te személyiségedhez, másrészt pedig igazodik ahhoz a szükséghelyzethez, amiben lépned kell, amiben a példát át kell venned, és mutatnod kell. Ne félj! Jézus példájának az átvétele soha nem lesz mechanikus, hanem mindig magán fogja hordozni a Szentlélek találékonyságának és a Szentlélek mélységének a jegyeit. És végül, valóban csak röviden, Jézus azt mondja, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Miért leszünk boldogok? Miért leszünk boldogok, ha lehajolunk és megmossuk a testvéreink lábát? Testvérek, a lábmosás akkor zajlik, hogyha valamilyen fizikai vagy lelki szükségletet látunk, és a szükségletet nem tudjuk másképpen betölteni, csak úgy, hogy Jézus példájára tekintünk, neki gyűrkőzünk a feladatnak, és aztán engedjük is, hogy a Szentlélek önmagát fejezze ki bennünk. És ezzel el is mondtam, hogy miért örömteli a példának az átvétele. Miért örömteli megmosni a testvéreknek a lábát, jelentsen ez bármit is adott helyzetünkben. Egyrészt azért örömteli, mert jó Jézus Krisztusra tekinteni, az ő megbízható példájára, az ő csodás személyére, isteni valójára. Jó ő rá tekinteni. És jó abban a tudatban élni, hogy újra és újra tőle tanulhatunk. Aztán jó neki gyűrkőzni a példa átvételének. Olyan ez, mintha egy lelki gondozáson vennénk részt. Tudnélik, megérthetjük azt, hogy belefolyhatunk Istennek a munkájába. Végezhetjük azt a munkát és azt a szolgálatot, amit ő kezdett el és ő végez mind a mai napig. Ez az, ami életünknek, a létünknek igazi értéket ad. Neki gyűrközünk, és tudjuk, hogy Isten munkájában veszünk részt. És végül boldogító és örömteli ebben a szolgálatban részt venni, és mások lábát megmosni, azért, mert amikor ezt tesszük, akkor engedjük, hogy a Szentlélek önmagát fejezze ki bennünk. Azt éljük át, hogy egy nálunknál hatalmasabb és csodálatos személy kezd el dolgozni az életünkben, és újjong a szívünk. Testvérem, egy mondatban kell összefoglalni, talán ennyit mondanék. Keresd az útját annak, hogy hogyan tudod megmosni testvéreid lábát. Amen. Testvérek, a 298-as dicséretünket, annak 10. versét énekeljük el. Gyertek, testvérek, közösen imádkozzunk. Urunk, megköszönjük azt, hogy igéd világosan szól. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus olyan életet élt, ami példaként világít előttünk, olyan életet, amely újra és újra bennünket is fölvillanyoz. Olyan életet, amiben a tettek, a szolgálatok értelmet nyernek. Arra kérünk, édesatyánk, hogy segíts bennünket, hogy ezeket az éltető példákat át tudjuk venni. Mi a te szeretetedet tapasztaljuk meg ebben, hogy példát mutatsz, példát adsz. Ezek átvehetőek, megélhetőek. És hálásak vagyunk ezért a különös példáért. Azért, ahogy az Úr Jézus Krisztus a szeretetét kifejezte tanítványai iránt. Először a lábmosásig ment el, majd addig, hogy letette az életét. Értük, értünk a Golgotai kereszten. Nem is nagyon tudunk mit mondani, Urunk. Csak könyörgünk azért, hogy légy hozzánk irgalmas. Hadd valósuljon meg a mi életünkben mindaz, amit elterveztél. Édesatyánk, hadd könyörögjünk most mindazokért, akik a szívünkön vannak. Hadd könyörögjünk a családunk tagjaiért, kicsinyekért, idősekért. Azokért is, akik az életnek a terheit hordozzák. Különösképpen könyörgünk most súlyos betegeinkért. És azt kérjük, hogy te légy az ő őrizőjük, életüknek pásztora. Adj szabadulást. Könyörögve kérünk. Hálásak vagyunk, Istenünk, azért, mert eléd hozhatjuk mind azokat a közösségeket, amelyekben megfordulunk. És könyöröghetünk a családunkért, könyöröghetünk a munkahelyünkért, a kollégáinkért, könyöröghetünk a szomszédságunkért, ezért a városért, annak jólétéért. Hogy könyöröghetünk országunk boldogulásáért, és legfőképpen azért, hogy mind inkább valósuljon meg a te akaratod, mind több magyar embernek az életében. De könyörgünk Európáért is, és könyörgünk az egész világért. Olyan szívszorító látni azt, hogy minden embernek égetően szüksége van rád. Tégy bennünket eszközökké, jó, megbízható eszközökké, és tedd a mi életünket jó példává, hogy mind több ember találhasson el hozzád, és élhessen neked tetsző életet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, most pedig hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Ismét két éneket fogunk énekelni, kedves testvérek. Az első énekünk szövegírója az éppen 200 éve februárban született Fanny Jane Crosby. Isten hord karjain, kézen fog és vigyáz reád, hűsége megmarad próbákon át. Egy kis kivonat a szövegből. És utána ennek következményéről fogunk énekelni, egymásnak terhét hordozzátok. Úgy tudok beállni a testvérem terhének a hordozásába, hogy szent bizonyossággal tudom, hogy Isten hord karjain, sokféle élethelyzetben, és végig, mindvégig hűséggel. Ebben az összefüggésben szabad csak a diakóniát végezni, ennek a valóságát átélve. Az énekkar ezt az üzenetet fűzi a mai diakóniai vasárnaphoz. Fogadják szeretettel a testvérek!
Isten hord karjain,
He's on fire.
Egymásnak kell hív, csak hordozzál.